Az első előadásunk foglalkoztunk ugye a mai témánk a homoszexualitás témáról. Megközelítettük, hogy mit mondanak a neurológusok, mit mondanak a tudósok, de másképpen most szeretnék közelíteni hozzá, hogy mit tanít a Biblia a homoszexualitásról. És tehát, mint keresztények, mit mondunk erről a témáról? És akkor utána lesz nekünk egy kis idő, ha valaki szeretne föltenni kérdéseket. Nagyon jól beszélgettük itt az első előadás után. Vannak nagyon jó kutatások, amely történik világban. És szerintem érdemes ezzel foglalkozni, erről tudni. Jó? De majd lehet, hogy lesz lehetőség jó kicsit erről beszélni, majd meglátjuk, hogy mennyi időnk van. Tehát, Biblia hogy beszél erről a témáról? De hát nem tesz különbséget arról, ha valaki a saját nemhez vonzódik, vagy hogy valaki kívánsággal néz egy nőre. Hogy mondtam az előbb, a Biblia mind a kettő elítéli, mint bűn. Tehát Jézus Krisztus nagyon magasra emelte a mérce, hogy mi a paráznaság, ha a házasságon kívüli szex, nem. Krisztus azt mondta, hogy ha paráznaság gondolattal tekintesz egy nőre, akkor az már bűn. De hát Krisztus úgy látja mind a kettő, a saját nemhez való vonzódás, és itt kell kicsit megállni, hogy mit jelent paráznásággal nézni egy nőre. Egy férfi nézhet egy nőre, csodálkozhatja az ő szépségében, ez nem biztos, hogy bűn. De ha, hogy mondtad, Levi? Hogyha édesgeti? Édesgeti a gondolatot, akkor lehet, hogy túllép azon a határon, amit Krisztus kér tőlünk. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy látjuk a nőket, ugye? Mint egy alkatrész, mint egy szemételen alkatrész. Tessék? Jó, ahogy a férfi szeretne ezt használni ezt a szót, édesgeti, vagy babus, hogy mondod? Babusgatja. És Isten ugyanúgy elítéli házasságon kívüli szexet, mint a homoszexuális szexet. Mind a kettő Isten számára bűn. Mondhatnánk, hogy nincs különbség. A zsidókhez írt levele 13.4. tisztességes minden tekintetben a házasság és a szeplőtelen házasság. Tehát Isten mind a kettőt elítéli. Tehát vigyázzunk, hogy nem csak elítéljük a homoszexuálisok, hogy mintha ők lennének a gonosz és a bűnösök. Vigyázzunk. A házasságon kívüli szex Isten szemében az is bűn. Tehát igenis, a Biblia egyértelműen beszél erről a témáról. De ugyanazt kell, hogy mondjuk, hogy Isten szeret. És a Biblia rengeteget beszél arról, hogy az Isten szereti ezt a világot. 1. János 4.8 és másik versek is lehetne idézni itt. Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent, mert az Isten szeretetet. És a János 3.16 mindenki ismeri ezt a verseket, mert Isten úgy szerette a világot. De hát a Biblia arra beszél, hogy az Isten ítélet tart, de az Isten ugyanakkor szeret. És mintha az emberek megragadják azt az igazságot a Bibliában, amit ők akarnak látni, és egymásra kiabálják ezt a két igazságot. Sose felejtem el, amikor Tennessee-ben voltam, éppen az én apósom és anyósom, akik ugye magyarok, magyar feleségem van, és éppen fölkeltünk vasárnap reggel, és ott voltunk a belvárosban, Knoxville, Tennessee-ben, és nem voltak túl sok emberek az utcán, mert korán reggel vasárnap volt, de akik az utcán voltak, kicsit furán kezdtek kinézni. A férfiak úgy néztek ki, mint a nők, és a nők úgy néztek ki, mint a férfiak, és mindenki egy irányban haladt. És kiderült, hogy volt egy meleg felvonulás. És mi voltunk az egyetlenek, akik nem voltak meleg. És tehát kicsit fura volt az egész, hogyan viselkedtek, hogyan néztek ki. És rengeteg ilyen plakátok vitték magukkal. Az egyik plakát János 3.16 volt. Isten engem szeret, Isten nem ítélkezik, Isten elfogad, és nagyon sok lelkészek voltak közöttük. Ugye, és így már megy a kulturális háborúk a társadalomban. Az egyik emeli a hangját, mint keresztény, hogy Isten szeret minket. Isten elfogad, nem ítélkezik, és nem úgy viselkedik, mint ti. És ott vannak a keresztények a másik oldalán, akik hallják ezt, és mit csinálnak? Még hangosabban emelik a hangukat, és mutogatnak a Bibliára, de ez Isten ezt a cselekedet megítéli, és az Isten haragszik ilyenre, és ők mutogatnak az ő bibliai versekről. És megy egy nagy háború a fundamentalisták között, fundamentalista keresztények között, és sokszor a homoszexuálisok. És a homoszexuális csinálták ezt a videót, amit említettem az előbb, az a neve, hogy For the Bible Tells Me So. És idézik egy gyerekének, valaki tudja, hogy még gyerekénekből jön? Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Tehát Jézus engem szeret, és azért tudom ezt, mert a Biblia mondja ezt nekem. Tehát meg vagyok győződ, hogy Jézus engem szeret, ez a lényeg ennek a videónak, és bemutat 7 fiatal, az egyik nem annyira fiatal, mert ő egy valamint episzkopál püspök lett, és ő homoszexuális lett, nem tudom, hogy ismertek ezt, másfél év ezelőtt, ő volt az első homoszexuális püspök az egyháznak, és nagyon-nagyon port kavart fel, el tudjátok képzelni, és csinálnak interjúk ezek a keresztény fiatalokkal, és sokszor interjút csinálnak az ő családokkal, és bemutatják, hogy ők hogyan nevelték őket, és próbálnak lerombolni ezt a stereotipikus hozzáállást, hogy hát távol volt az apukám, és domináns volt az anyukájám, és akkor így lettem. És nagyon vigyázni kell ezzel a videóval, mert mondtam az előbb, ha valaki nem ismeri a Bibliát, akkor ez téged elvisz, ez meggyőz téged, hogy tényleg nincs itt semmi baj. És ezek az emberek a videóban nagyon támadják ezek a fundamentalisták. Azt mondják, ezek a fundamentalisták nem is ismerik a Bibliát. Ők csak vakon követik a vezetők. Vagy kiragadják egy-két verset, és hangosan kiáltanak, hogy Isten ítélkezik fölöttük. De igazából a fundamentalisták nem ismerik a Bibliát. Sőt, ezek a férfi fundamentalisták a történelem során mindig használták a Bibliát lenyomni, először a zsidók, a nők, a feketék, és most a homoszexuálisok. És a filmben nagyon-nagyon agresszívek a keresztények ellen. Azok a keresztények elfogadják, ugye, akik ilyen liberális hozzáállás van az egészhez, és állandóan csak a szeretetről beszélnek, de azok a keresztényekről, aki ismerik a Bibliát, és azt mondják, hogy Isten ítéletet tart fölötte, a két tábor nem tudnak egymással kijönni. Tehát kinek van igaza? Kinek van igaza? És erről szeretnénk beszélni, hogy mi, mint keresztények, amikor beszélünk ezek az emberekkel, akkor nekünk tudnunk kell, hogy kell beszélni, hogy kell gondolkozni, mint keresztények, és sokkal jobban kell gondolkoznunk, hogy csak idézünk egy pár bibliai verst, ugye? Kiragadjunk egy kedvenc versünket, és alátámasztjuk a saját véleményünk, és megerősítjük, amit mi már is hiszünk, azzal a kedvenc versekkel, ugye? Ez egy nagyon-nagyon veszélyes hozzáállás, mert mindenki tudja használni a Bibliát úgy, hogy akar. Már hisz valamiben, és alátámasztja a kedvenc versel, és úgy kezd beszélni. És nekünk, mint keresztények, és azért vagyunk itt a Szabadszombat klub és a filmklubban, hogy tanuljunk meg, mit jelent keresztényként gondolkozni, mit jelent biblikusan gondolkozni, és úgy feldolgozni egy témát, és azon keresztül beszélni valakivel erről nagyon fontos témáról, jó? Tehát ez a mai célunk. De hát, mielőtt kezdjünk beszélni, hogy tényleg hogyan tudunk érvelni, nekem az kell. Okay. De hát tudunk rögtön mondani, hogy igenis a Biblia beszél a homoszexuális cselekedet ellen. Elítéli a saját nemhez való vonzódás, mint bűn, de ugyanúgy, mint ha valaki egy nőre tekint, mint parázasság. De maga a cselekedet olvashatunk az Ószövetségben több helyen a Bibliáról beszél. Mindenki tudja, hogy ez a történet, ez a Sodom és Gomorra esetet, ugye? És csak a 4. és az 5. verset kitettem én, de az egész történet érdemes felolvasni, mert a homoszexuális próbálják ezt a történetet kicsavarni, hogy ez nem a homoszexualitásról szól ez a történet. Hogy nem voltak vendéglátó, nem kedvesek voltak a vendéglátóik, vagy ilyesmi. De egyértelmű, hogy Isten azért elpusztította Szodom és Gomorát, mert az emberek a városokban mindannyiuk homoszexuálisak voltak. És ha ez nem egyértelmű derül ki az Ószövetségből, néha jó előre lapozni az Új Szövetséghez, mert az Új Szövetség magyarázza az Ószövetséget, és a Judás könyvében mit olvasunk? Miképpen Sodoma és Gomorra és a körülöttük lévő városok is, amelyek azokhoz hasonlóan paráználkodtak, és más test, és ez a homoszexuális szó, és más test után jártak, például vannak előttünk örök tűznek büntetési szenvedvény. Tehát magyarul azt az ítéletet, amit Isten tartott Sodoma és Gomorra fölött, az egy példa. Isten azt az ítéletet fog tartani azok, akik gyakorolják ezt a homoszexuális cselekedetet, mint Sodoma és Gomorra. Tehát Új Szövetség magyarázza az Ószövetséget is. Itt is vannak ószövetségi példák, amit egyértelmű, és amit érdemes visszamenni, és elolvasni az egész szöveg, szöveg a kontextus. Például 3. Mózes 20. Itt felsorol rengeteg féle bűn, a szexuális bűnök. Nem csak ez egy vers, még ki van ragadva, és nem figyelünk oda a szöveg összefüggésnél, mert ez a Jesus Loves Me videóban ezzel vádolják a keresztények. Tudnak felmutatni egy pár verset, de igazából nem tudnak, hogy mit akar ott tanítani az az ige szakasz. 3. Mózes 20 előtte és utána beszél az író a szexuális bűnös cselekedetekről. És egyértelmű, és ha valaki férfival hál, úgy, mint az asszonnyal hálnak, utálatosságot követtek el minden ketten halállal lakóinak, vérük rajtuk. Tehát Isten keményen beszél erről. A bírák történetet, nem tudom, ismerik ezt a történet, érdemes elolvasni az egész sztori, ami ott folyik. Hasonló, mint Sodoma és Gomorra. Ismeritek ezt a történetet, és ez az egyik, a Biblia azt akarja egyértelműen bemutatni, hogy ez az egyik legsötétebb korszakasz Izrael történetében. Mert Isten egyértelműen az Ószövetségben elítéli. Lehet, hogy valaki azt mondja, hát ez egy másik kultúra, az Ószövetség nem annyira tartozik hozzánk, azok inkább a zsidóknak való. Jó, az az ember nem ismeri a Bibliát, aki így beszél. De az a világ nagyon távol van tőlünk, az Új Szövetség, ugye kicsit közelebb, de az Új Szövetség is egyértelműen megítéli a homoszexuális cselekedetet. Tehát 1. Korintus 6-9, és a másik vers, az 1. Timotheus 1-8-10, itt van a két fő igehely, ahol Pál használja azt a szót, hogy homoszexuális férfival, két férfival való szexuális kapcsolat. Avagy nem tudjátok-e, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Istenek országát. Ne tévegjegyetek, se paráznak, se bálványimádok, se házasságtörök, se pulyák, se férfi szeplősítők. És az a szó ott, hogy két férfival hálnak egymással. Tehát egyértelmű, hogy a Biblia megítéli, csak a mai napunk meg akarunk tanulni, hogy ne csak dobáljunk ezek a verseket, és ítéletet tartjuk a mások ember fölött. Gondolkoznunk kell, hogy mint keresztények, hogyan lehet ezt tanítani, hogyan lehet ezt másképpen magyarázni. Tehát, ha van, bármilyen témát akarunk megérteni, akkor úgy kell közelíteni 3 nézőponton keresztül. A teremtés, a bűneset és a megváltás. Jó? Ha aki már többször járt a szabad szombatra, ismeri ezt a bizonyos sémát, mert többször említettem, és ha valaki szeretne még többet tanulni erről, hogy kell gondolkozni, mint egy keresztény, a legjobb könyv, az ott hátul lehet találni az asztalnál. Gyuri, emlegess fel, vagy említs fel azt a bizonyos Albert Wolters című könyv, Vissza a kezdetekhez. Ez egy kis százoldalas kis könyveske. A teológián, ahol a Gyuri és én jártunk, a professzorok ezt a könyvet tehát az összes könyvek között a kötelező olvasmányban ez a könyv szerepelt első helyen. Mert ez amit jelent keresztény gondolkozni, egy keresztény világ szemlélettel. Megvizsgáljunk egy témát ezen a három szemponton keresztül. De hát a teremtés, mit jelent teremtésen keresztül megvizsgálni egy témát? Kicsit elvontnak tűnik, nem elvont egyáltalán. A teremtés arra szól, ahogyan kellene lenni a dolgok. Ahogy Isten eredetileg megtervezte a dolgokat. Mi volt az eredeti cél valaminek, amit Isten adta a cél ennek? Tehát Isten, amikor eredetileg megtervezte, létrehozta ezt a világot, minden jó volt, ugye? Eredetileg minden jó volt. És akkor jött a bűneset. A bűneset az nem más, hogy nem úgy kellene lenni a dolgok, ahogyan vannak most. Nem jó. A bűnesettől minden tönkre ment. A bűneset igazából úgy kell ezt feldolgozni, hogy most más célra használják valamit. Tehát Isten eredetileg erről célra tervezte, de a bűn ez nem más, hogy vesz valami eredeti jót, és csavarja, és most használja egy rossz célra, más célra. Az a bűn. És a megváltás? A megváltás arra szól, hogy lehet valamit felújítani. Hogy lehet valamit megváltani. Hogy lehet valamit helyreállítani. Tehát használjak egy pár példát, hogy nézzük meg, hogy ez hogy néz ki tipikus esetekben. Például munka. Veszünk előre egy témát, mint munka. Ha megnézzük a munkát a teremtésen keresztül, mit olvasunk? Eredeti jó volt, ugye? Isten helyezte az embert az édenkertben, hogy gondot viseljen a kertre. 1. Mózes 2.15. És hogy uralkodjon, hogy tartson rendet a világban. Amit Isten eredetileg teremtett, hogy szép, az volt a dolga Ádámnak, hogy tartsa meg azt a szépet, azt a rendet. Tehát eredetileg a munka az szép volt. Istentől kaptunk egy elhivatásunk. Istentől kaptunk bizonyos talentumokat. Használjunk, ugye, az Isten dicsőséget. Mi volt a bűneset? Isten hozta az ő ítéletet, és onnantól kezdve Isten azt mondja, hogy a munkától úgy fogod érezni, hogy egy nagy hiába valóság, ugye? A porból jöttél, és porból mész, dolgozol, tövés és bogács lesz az egész, és ilyen nagy frusztrációk lesznek a munkahelyeden. És azt is olvasunk a bűnesetre, amit a munkáról jellemző, az, hogy lesznek olyan munkások, dolgozók, akik nem fizetik a bért a munkásoknak. Tehát nagyon nagy igazságtalanságok lesznek. Az emberek fognak dolgozni, de nem is fizetnek érte. Úgy fogod érezni magad majdnem, mint egy rab. Tehát a bűn tönkre teszi azt, hogy az ember gondoljon az ő munkahelyére, hogy ez egy jó dolog, ugye? Úgy érzem magamat, hogy kényszerpályán vagyok. Nem tudom azt csinálni, amit szeretnék. Nem a talentumok szerint dolgozok, hanem ez egy rettenetes dolog dolgozni. És nagyon sokan úgy tekintenek a munkáról, hogy ez egy szenvedés. Pedig eredetileg jó. És akkor hol van a megváltás ilyenkor? Pontosan arról, hogy harcoljuk az igazságtalanság ellen. Hogy a munkás, ez nagyon fontos Istennek. Vagy, hogy tényleg az ember dolgozzon az ő talentumok szerint. A legnagyobb öröm, hogy az ember azt tudja csinálni, amit szeret csinálni. Tehát így gondolkozunk a munkáról, de így is lehetne gondolkozni, mire? A táncról. Ugye? Vagy a zenéről. Vagy a szexről. Ugye? Tehát a tánc az eredetileg jó. Ugye? Mulatságos. Sok örömet ad az embereknek. A zene sok örömet ad a közösségre. Az emberek tudjanak ünnepelni, együtt vannak, ugye? Ez egy jó és szép dolog, amit Isten adott, mint ajándék az ő embereinek, hogy tessék ünnepelni és örvendezni. De az ember a bűn jön, és tönkre teszi azt. Más célra használja fel a zenét és a tánc. Egy bűnös célra, nem egy tiszta, jó célra. Jó? Tehát így kell nekünk gondolkozni egy biblikusan egy témáról. De nézzünk meg a házasságot, mint cél. Mert amikor beszélünk a homoszexualitásról, akkor beszélünk férfi kapcsolatokról, vagy a két nem, a két nemekkel valónak a kapcsolatod, jó? Tehát nézzük meg, hogy valami jó vagy nem, hogy betölti az eredeti célt. Tehát a homoszexualitás betölti az eredeti cél egy kapcsolatnak. Tehát mi volt az Istennek az eredeti cél a házasságra? És akkor nézzük meg, hogy a homoszexualitás betölti azt az eredeti cél, és így tudjunk megvizsgálni, hogy jó vagy nem jó. Tehát, mi a cél egy kapcsolatnak? Hát azt olvassunk, azt látjuk a teremtésben, Isten azt mondja Ádámnak, hogy nem jó az embernek egyedül lennie. Tehát rögtön az elején a cél az a közösség, hogy az Isten teremtett minket, hogy mi közösségben legyünk. Egymással. Mert Isten úgy látott Ádám, hogy Isten már kapcsolatban volt Ádámmal. A teremtésben Ádám már járt a paradicsomban Istennel. Jó dolga volt? Nagyon jó dolga volt, hogyne? De az Isten azt mondta az Ádámnak, hogy majd hozok neked, majd formálok neked segítőtárs. Mert Ádám megnevezte az állatokat, és még magányos volt. Tehát nem talált társ az állatok közt, és az Isten kapcsolatban volt vele, de az Isten már akkor jelentette ki Ádámnak, hogy én nem vagyok elég neked. Mert én, mint Szent Háromság Isten, én már tökéletes kapcsolatban vagyunk, ugye, Jézussal, a Szent Lélekkel, ők tökéletes közösségben vannak egymással, hasonlítanak egymásra. De Ádám nem olyan, mint Isten. Az ő képmására van teremtve, de Isten azt mondja, nem jó az embernek egyedül lennie. És Ádám nem tudott az állatokkal kapcsolatban lenni, de hát Isten létrehozta valaki, aki hasonlít rá. Első Mózes 1.27. Első Mózes 1.24. Teremté tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremtette őt férfiúvá, és asszonyra teremtette őket. De hát, Isten teremtette a nőt az ő képmása után. Nem csak a férfi teremtette az ő képmása után. Mind a kettő képviselik az Isten. Mind a kettő, nő és férfi, egyenlő értékűek, ugye? Fantasztikus belegondolni erre. A másik vers, annak okáért elhagyja a férfiú és az ő atyáját és az ő anyját, ez a Károli nagyon-nagyon nehéz, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testé. Értem, hogy miért hozták egy új fordítást létre. De mi az, amit olvasunk itt? Ragaszkodnak egymáshoz, és egy test lesznek. Kik lesznek egy test? Két nagyon különböző test. A férfi és a nő mind a kettő nagyon más. Mind a kettő képviselik Istent. De nagyon mások egymástól. A Karl Barth, ismerjétek a Barth Károly, úgy mondják, Barth Károly, arra beszél, hogy akkor lépsz be az emberiségben, amikor kezded felismerni a másiknak a másik nemet. Mert akkor a más nemen keresztül felfedezed, hogy milyen az Istent. Más nemen keresztül látod, hogy mennyire mások vagytok. Ez a másik idegen tőlem. De itt ő rajtakon keresztül tanulhatunk valamit Istenről, amit én nem látok magamban, vagy egy másik férfiban. Nem tudom, hogy aki már volt házaspári héten, de amikor bemutatkozik egy házaspár, akkor általában a férfi megy először, és akkor mondják a nőnek, hogy én szeretném valamivel kiegészíteni. És amit a nő mond, az mindig teljesen tényleg kiegészíti, ugye? Mert teljesen más szempontot képvisel. És ez a gyönyörű, szép az egészben. Hogy a nő képviseli az Istent, a férfi képviseli az Istent, nagyon mások vagyunk, mintha a két másik félnek az egységet képviseljünk. Tehát, rengeteget írnak erről a Mars és Venus könyvet, és rengeteget felsorolom, hogy mennyire mások vagyunk. Annyira másképpen kommunikálunk, ugye? Annyira más az érzelmi világ. Annyira másképpen beszélünk egymással. Amikor egy férfi és egy nő beszélgetnek, általában mi férfiak a tényeket ragadjunk meg. Mi tényeket akarunk hallani. Ugye két férfi beszélnek sportról, stb., és elmondják a statisztikák, de az érzelmek nem annyira érdekelnek. Pedig a nők, amikor a nők beszélnek egymásról, mi az, ami fontos? Az érzelmek. Az, ami nagyon fontos. De amikor ezek két individuális emberek összejönnek, és az egyik a tényekre foglalkozik, és a másik az érzelmekre foglalkozik, hogy beszélnek ezek egymással? Borzasztó, ugye? A nő kinéz az ablakon, hetekig már esik az eső, azt mondja, megint esik az eső. És mit mond a férfi? Mert ő halott a tény, ugye? Ez a sok eső, ez nagyon jól tesz a fűnek és a bokroknak, ugye? És mit mond a feleség? Veled nem is lehet beszélni veled, ugye? De a nő mi az, amit ő közölt, amikor kinézett és látod, megint esik az eső? Egy érzelem, szomorú vagyok, megint, az olyan rossz. De a férfi hallotta az ő érzelmet? Nem. Hallotta a tény, esik az eső. Nem tudom, hogy hányan házasok vagytok, de én néha így beszélek a feleségem, mint egy magyar és egy kína. Két különböző nyelvet beszélünk. Én mondok valami, ő nem ért engem, és én nem értem őt. Nem így van, János? Nem így van? Ne, nálatok nem. Jó, bocsánat. De az a szép, hogy az a trükk az egésznek, hogy megtalálni azt a másságot, és abban örvendezni, és örülni, hogy igenis, mi kiegészítjük egymást. Azok a házaspárok, akik elválnak, sose jutnak ide. Mert azt mondják, hogy annyira mások vagyok, és nem bírom többet, és ne. Miért nem ért engem? És ahelyett, hogy értékelnénk ezt a másságot, és gyönyörködnénk ebben a másságban, azt mondjuk, hogy ez irritál, és nem bírom többet. Tehát megérteni, megbecsülni ezt a különbséget, akkor az ember tényleg kezd egyre jobban megérteni, mit jelent embernek lenni. Tudunk egyre jobban gyönyörködni az emberségünkben. És tudunk akkor megérteni saját magunkat, és akkor kezdünk megérteni Istent. Mert a nők is képviselnek Istent. Nem, ezen a héten, megmondom, ezen a héten valaki jött hozzám, egy fiatal ember. És azért akart beszélni velem, mert ő most udvarol egy lánynak. És azt mondta, Robi, nem tudom mit csinálni. Szerelmes vagyok ebben a lányban. Annyira sok jó dolog van az életében, látom is, és szép, és vonzodok hozzá. De ugyanakkor van olyan nagy görcs a gyomorban, és ilyen taszító nekem ez a nő. És akkor elmesélte, hogy érezte magát, és mit mondtam neki? Ez az igazi ambivalens. Ez az igazi szerelem. Látod őt a másikban, ő az, aki teljesen kiegészít téged. Vonz hozzá. Azt tudom, ez más. Ez nem én vagyok, és nem itt beszélek az én férfi barátommal. Ő más. És gyönyörködök, és szép. De ugyanakkor irritál. Mert nagyon más. Érted? Nem így beszélek az én férfim. Ő másképpen beszél hozzám. És ezt nem tudom, hova tenni. És van egy görcs a gyomoromban. Értem. És de milyen tanácsot adtam neki? Erre kíváncsi. Azt mondtam, hogy kösd fel a gatyádat, és lépjél a lány felé. Mert ez igazi szerelem. Mert ha ezt nem akarod, akkor vedd maga körül egy másik férfi, akivel állandóan jól tudsz beszélni, ő nem más tőled, és sose lesz az a görcs a gyomorodban. De ez a másság, és ez a másság az Isten így teremtett minket. Mi így kiegészítjük egymást. Tehát ez hasonlít tényleg, ez hasonlít, hogy valaki felnőtt egy országban, mondhatnánk Magyarország, de mondhatnánk Dél-Koreát, vagy Filipinos-szigetekben, és ott nőtt fel 20 éve, 30 éve, 40 éve, és akkor elmegy egy másik országban, Dél-Amerikában, és szembesül egy másik kultúrával. Milyen érzés lesz neki? Így is lehet élni? Ez nagyon más! És az elején, az a romantika korszak, az én első, mit tudom én, fél éve, minden új, minden más, minden akarsz megtanulni, de egy idő után minden irritál. Miért gondolkoznak ezek az emberek így? Ezek hülye emberek, nem így csinálnak még Magyarországon. Amikor mentünk Ecuadorban, meglátogatni éppen a gyöngyék, nagyon vicces volt nekünk. Kimentük a főutcára, és jött a busz. És csak integettél, és a busz megállt, és akkor tovább mentünk. Nincs buszállomások, csak kimész a főutcára, és a busz megáll, amikor vannak emberek. Ugye, kinek kell a buszállomás? Ez egy európai találmány. Olyan tök jó volt. Nagyon jó, de így is lehet élni. Más. Tehát, amikor két ember, egy nő és egy férfi összeházasodnak, és abból lesz a két test, egy test, az az, ami fantasztikus. És az Isten azt akarja, hogy mi ezt átélünk. Két élő lény, aki annyira más. Tudom mondani, hogy ez egy saját házasságomról, hogy a Tünni és én nagyon-nagyon mások vagyunk. 15 éve vagyunk házasok. És ha Tündi itt lenne, akkor ő tudná simán beszámolni, hogy ő hogy látja a világot. Teljesen másképpen látja a világot, ahogy én látom. Ahogy annyira különböző, annyira sok különbségek vannak köztünk. A személyiség, a hátterünk, de szerintem a legnagyobb különbség az, hogy más nemek vagyunk. És azt tudom mondani, hogy 15 év után feldolgozni ezek a sok-sok különbségek, igenis nagyon sok irritációk, frusztrációt jelentett az évek során. Minél nagyobb a különbségek, annál nehezebb lesz az a házasság. De én azt mondom, 15 év után nézel ki magadnak valakit, aki más. Mert sokszor fogsz vonzodni valakihez, aki más. Mert fogod azt érezni benned, hogy ez az illető engem kiegészít, ugye? Ő bátor, én félős vagyok, ugye? Ő egy szangvinikus, én egy visszaforduló ember vagyok. És ez a kettő egy lesz. És a Tünniben ugye ő szereti a zenét, vagy inkább azt mondom, ő tehetséges a zenében, én csak szeretem a zenét, ugye? Ő szereti a klasszikus, én szeretem a rock zenét, a klasszikus rock. Tehát így sok-sok mindent tanulunk egymástól, és így sokkal gazdagabb az életünk. És semmiképpen nem cserélném vissza, hogy az Isten adna nekem olyan házaspár, aki sok mindenben hasonlítaná rám. Sőt, az unalmas lenne, ugye? De is ugyanazt látod? Ja, én is ugyanazt látom. És de is úgy gondolod? Én is ugyanazt gondolom. A tűnésén semmiben nem ugyanazt gondolkozunk. Mindent meg kell beszélni. És megtanuljunk vitatni a dolgokat. És tanulunk egymástól. És az nagyon-nagyon szép is lehet. Tehát pontosan azért nem a helyén van a homoszexuális kapcsolat, mert tagadja az 50%-at az emberiségnek. És az Istennek a célja az, hogy két különböző ember egyre vágynak. És amikor valaki elvesz magának egy férfi, mint társa, akkor mintha a saját testvéred elvenne. Nem az igazi. Nem az igazi. Az is nem ez volt a célja, hogy két ember, aki hasonlítanak egymásra, házasodjanak össze. Tehát ez az első cél a házasságnak, hogy megismerjük az emberiségünket. és így megismerjük magunkat és Istent, amikor szembesülünk a mással, a mássággal. Ez az első cél, amit azt mondanám, hogy mi protestáns szoktuk nagyon hangsúlyozni. A másik cél a házasságnak az, hogy szaporodjatok és töltsétek be a földszínét. Ez itt vannak? A másik cél. Tehát a Kino Tomás és főleg a katolikusok így érvelnek, hogy a cél a házasságnak az a szaporodás. És az Isten azért adta a szexet a házasságnak, hogy szaporodjatok. És azért a katolikus egyház a fogamzás, gátlás ellen van, mert a szexnek a célja az, hogy gyerek legyen gyümölcsaból. A protestánsok mi azt mondjuk, hogy az az egyik cél a szexnek, egyház a házasságnak, hogy szaporodjunk, de nem az egyetlen cél. Az első cél, amit említettem az előbb, hogy két különböző ember élvezik egymást a szexben és a kapcsolatban. Tehát, katolikus azt mondják, hogy egy homoszexuális cselekedet, szexuális aktusban abból sose lesz gyerek. Sose lesz gyerek. Hiába szexelnek egymással rengeteget, abból nem lesz gyerek. Abból sose lesz gyerek. Tehát nem teljesítheti azt a célt, amit Isten adta a szexnek. Harmadik cél a házasságnak. A megszentelődés és a gyógyulás. 5. Mózes 22, ezt az ige verset tettem föl. Ezt megtaláltam nem régóta, és ez nekem nagyon tetszik. Ha valaki el nem jegyzett szűzleányjal találkozik, és megragadja azt, és vele hál, és rajta kapják őket, akkor a férfi, ki vele hált, más helyen, ha paráznáságot köt, vagy a paráználkodsz egy lányjal az ószövetségben, mi a büntetés? Halál! Kövess meg! Azonnal! És többféle ilyen büntetések vannak szexuális bűnökre. De itt hol van a kövessétek meg? Ítéljétek meg? Meg kell halni. Sehol. Mit mond a Biblia? A tanácsnak, ha egy férfi hál egy szűz lányjal, menjön az apukájához, és fizessen ki vele a pénzt, és vegye őt feleségül. Mit akar mondani a Biblia ezzel? Lefeküdhetsz valakivel a házasság előtt, csak vedd őt feleségül. Mert a szex és a házasság, ez a két dolog mindig együtt van. Sose lehet elkülöníteni a szex a házasságtól. És ahogy mondtam az előbb, a Zsidókhoz írt levél 13, a szexnek a helye a házasságon belül van. De ha valaki akar lépni egy lány felé, gondold végig először. Szerintem ez egy tök jó elv lenne a mai fiúknak és a lányoknak. Lefeküdhetsz vele, csak ő lesz a feleséged. Azt hiszem, minden fiú fogja végig gondolni, mielőtt lefekszenek, ugye? Lefeküdhetsz nyugodtan. Szabad ember vagy, tessék. Csak ő lesz a feleséged, ugye? És ez egy nagyon jó tanács. És mit akar mondani itt a Biblia? Akar nevelni minket. Hogy egy emberrel vagyok hűséges végig, az életem végéig. Mit tanít nekünk Jézus Krisztus? Szeresd fel a barátodat. Szeresd mindenkit! De csak szexeljél egy emberrel. Egy emberrel. Tehát a szex és a szeretet az nem ugyanaz. Sokszor úgy beszélnek erről, hogy a szerelem, ugye a szeretetnek a magasabb fokozat az a szex. Nem. Szeretem a testvéremet, de nem fogok lefeküdni vele. A szex és a szex az két külön dolog. A szexnak a helye a házasságban van. Nem csak bármilyen kapcsolat. Az nem ugyanaz, mint a szeretet. Tehát a harmadik cél a házasságnak az, hogy Isten formál a karakterünket. Mit jelent hűséges maradni egy valakihez, egy életen keresztül? Átélni nehézségeket, és amikor az ember átéli a nehézséget, közben szereti a másikat. Közben megbocsájt, közben feláldozza magát, közben szolgálja a másikat. Tehát akarom itt főleg ezt hangsúlyozni veletek, hogy amikor megvizsgáljunk egy bizonyos tettet, vagy valamit, akkor főleg azt a kérdést fel kell tenni, hogy ez a valami beteljesíti az eredeti célt. És amit akartam itt hangsúlyozni, ez a három cél a házasságnak, és egy homoszexuális kapcsolat nem tudja ezt beteljesíteni. Sokan azt akarják mondani, hogy hát és a homoszexuális összeházasodnak? Jó, lehet, hogy a harmadik célt betölti, ha összeházasodnak, de erre nagyon vigyázzunk kell, mert nagyon sok férfi homoszexuálisok nem házasodnak össze. Abszolút nem házasodnak. Sőt, a statisztikák, hogy a tipikus homoszexuális férfi több száz partnere van. Több száz partnere van. De hát, ha két homoszexuális ember azt mondja, hogy házasodjunk össze, a Biblia az is ellene van, mert nem tölti be az első két cél a házasságnak. És azért nem jó. Egy kis hülye illusztrációt engedjétek meg. Ha valakinek van csodálatos, fantasztikus Yamaha főnyíró. Négy gumbat, csodálatos kormány, mindenhol tud menni vele. És úgy nyírja azt a füvet, és nagyon szereti az új Yamaha főnyíró, nagyon kényelmes széke van. De azt mondja, hogy én minden nap fogok menni a munkahelyemre. Fantasztikus lesz! Mit gondolnánk erről az emberről? Kicsit? Nem normális, mert ez nem a cél, nem azért építették ezt a nyírógép, azért csinálták, az a cél, hogy nyírjon füvet vele, és nem menjen a munkahelyre. Egyértelmű? Okay. De hát, ez a Biblia féle érvelés, hogy Istennek van valami, ami természetes, és van egy dolog, ami természet ellenes. És pontosan így érvel Pál. Római 1:26 és 27-ben, hogy Pál azt mondja, hogy az egy természetes vágy, ha egy férfi vágyakozik egy nőre. Így teremtett minket. De pontosan a bűnnek a lényege, hogy az emberek vették valamit, ami természetes és jó. És felcserélték, és most másra vágynak, más célra akarnak felhasználni, és most Pál azt mondja, hogy természete ellenes az a vágy, ha egy férfi vágyakozik egy másik férfira. Ez fontos? Ez nagyon fontos, ugye? Mert azt akarják mondani, hogy ha egy férfi vágyakozik egy másik férfira, azt mondják, hogy én így születtem. Ez természetes. A Biblia azt mondja, hogy nem. Pontosan ez a legfőbb bibliai vers nekünk. Hogy Pál itt egyértelműen mondja, hogy természet ellenes az, hogy két férfi vágynak egymás után. Először ezt az előadást adtam el nyáron, egy MacDes konferencián, és éppen az előtte való nap, amikor én tartottam az előadást, az én gyermekeim a Velencei tónál voltak, és kimentek a vízben, és a Tünivel, a feleségemmel, és akivel voltak, akinál szálltak, és ott éppen a vízben pancsolt két fiatalány, és ott fogdostak egymást, puszíltak egymást, és a feleségem nagyon megijedt, hogy az én kis 9 éves és 7 éves lányaim fognak látni, hogy ez a két nő, vagy lány, ott puszilgatnak egymást a Velencei tóban. Kicsit megijedt, nézzetek arra a lányok, nézzetek a szép madarakat, ugye? És akkor onnan elmentek, haza is mentek, és akkor elmeséltek ennek a nőnek, aki volt a házigazda, és a nő azt mondta, hogy hát, ha valaki csak így születik meg, akkor nem szabad őt elítélni. Hát mit mondok ilyenkor? Az lesz a kis csoportban, hogy mit fogtok mondani az én kisnak, ha ők látták azt. Jó, tehát azt beszéltek meg a kis csoportban, hogy mit mondanának annak a nőnek, hogy nem természetes. Milyen alapján mondhatjuk ezt? Jó? Tehát. Nem is lenne rossz, hogy kicsit bővítenénk ezt a témát, beszélni a szexről. Például miért rossz pornográfiát nézni? Az miért rossz? Miért rossz egy prostituáltal lefeküdni? Miért rossz lefeküdni a házasság előtt? Miért rossz több feleség egy férfinak? Tehát ezek ugyanaz az alapján lehetne megvizsgálni, értelmezni ezeket. Oké. Tehát mint keresztények, és legtöbben, mert aki itt van keresztény, az feltételezem, hogy ezzel szeretnék befejezni, hogy hogyan viszonyulunk valakihez, aki azt mondja magáról, hogy ő homoszexuális, és ő szeretne megszabadulni ettől a saját nemhez való vonzódás. Először szeretném mondani, hogy hogy ne kezeljünk a vágyainkat. És azt mondom, hogy ne legyünk sztoikusok. Ne legyünk sztoikus. Ha valaki itt közöttünk van, aki foglalkozik, vagy hogy vannak ezek a saját nemhez való vonzódás, ne csak tagadd meg ezeket. Ne próbáld csak lesűjteni ezeket. Ne legyél sztoikus. Inkább őszinte kell lenni magaddal. Én ebben hiszek. Hogy őszinte legyél magaddal, és őszinte legyél Istennel. Tehát föl kell vállalni ezt. Kell keresni olyan embereket, akik tudnak téged segíteni. Neked szükséged van közösségre. Neked szükséged van, hogy olyanok el tudod mondani, akik elfogadnak téged. Nem fognak kicsúfolni, vagy megítélni. Nem. Ott fognak lenni melletted, és fognak imádkozni érted. Akivel tudod felhívni esténként, most nagyon nagy kísértésben vagyok, imádkozál velem. Nem szabad őt megítélni. Inkább úgy kell tekinteni, hogy valami történt vele az ő múltjában, és úgy kell tekinteni, mint egy áldozat főleg. Nem mint egy valaki, aki felelős az ő viselkedésre. Mert lehet, hogy ő nem tehet erről, hogy ő vonzódik a saját neméhez. Tehát Isten elsősorban kér tőlünk, hogy barátok legyünk. Tehát ha az illető ettől szenved, akkor legyen őszinte. Most a kérdés az, hogy Isten szereti a homoszexuálisok? Kinek van igaz? Isten ítéli, vagy az Isten szereti? Hol van az igazság? Mind a kettő. Csak hol van a probléma? A legnagyobb hamis evangélium, amit hallunk világszerte, az, hogy Isten szeret téged. Annyira jó hangzik, és a Bibliában van, de az egy üres mondat, és ez a liberalizmusnak a lényege. Isten szeret téged. Mi a helyes Biblia üzenet? Isten szeret téged Jézus Krisztusban. Jézus meghalt érted. És Jézus meghalt a te bűnödért. Helyetted, miattad, érted. Isten haragszik a mi bűnénkre. Tehát a jó hír az, hogy van megbocsátás. Van tisztulás. Isten tud megváltozni. Az a jó hír. Nem csak, hogy Isten szeret téged, és elfogad téged, és tessék úgy élni, hogy szeretnél, nem kell változni, dehogy is. Isten az, aki tud megváltoztatni. Tehát az egy hamis evangélium, Isten szeret téged, és nagyon sok helyen hallom ezt. Istennek a szeretetet Krisztusban fejezte ki. Krisztusban bizonyította be. Az ő szeretet az nem más, mint kegyelem, mint megbocsátás. Nem csak üres elfogadás. Akivel beszéltem ma a telefonon, ő megnyugszik abban, hogy Isten engem csak úgy szeret, mint homoszexuális. És ő tudom, hogy ő egy homoszexuális életében, vagy a kapcsolatban él, és ő nem akar változni. Lehet ezt mondani, hogy Isten csak szeret téged? A Biblia verseket, amit olvastunk fel, azt mondta, hogy vigyázzunk, ne csapjunk be magunkat. Ez a szó, vagy ez az igevers, ha megvalljunk bűnénket, hű és igaz, és megtisztít, megbocsájt minden bűnénktől. Az emberek hogy szokták ezt olvasni? Ha megvallom a bűnét, akkor ő megbocsájt. És valahogy az emberek úgy fogják fel, hogy Isten csak engem szeret, és akkor hát ha könyörög, akkor ő meg fogja bocsájtani a bűnémet, de nekem legalább könyörögnöm kell. De mi a lényeg ennek a versnek? A középső rész sokszor kihagyjuk, és ugorjuk az első, a harmadik. Ha megvallom a bűnemet, akkor ő megbocsájt. De hol van az Istennek a szeretet itt? A középső részen. Hű és igaz. Miért bocsájt meg, miért tisztít meg? Mert ő igaz. Mert ő az igazság haragját kiöntötte Jézus Krisztusra. És ő azért megbocsájt minket, nem azért, mert könyörülünk, ő azért megbocsájt, azért kifejez, ő úgy kifejez az ő szeretetet, hogy ő Krisztus küldött a világra, és meghalt a mi bűnénkre. Nem tudom, testvérek, te hogy vagytok vele, de amikor bűnt követtél el, hány napig kell neked, hogy de visszaálljál, hogy Isten akkor újra velem van? Könyörögsz, járod az életed lelkismert fúdalással? Rosszul érzed magad, biztos, hogy lesújtani, vagy megítélni. Isten hátat fordított, Isten nem szeret engem. Az a másik extrém, ugye? És mikor tudsz újra mondani, hogy Isten velem van? Szégyellem ezt a bűnt, amit követtem el, én bűnös ember vagyok. De mikor tudod megragadni Istennek a kegyelmét? Amikor nagyon könyörögtél, ugye? Amikor nagyon vezekeltél, nagyon rosszul érezted magad? Nem vagyok annyira az ellen. Rosszul érezted magad, ha bűnt követtél el. Én is rosszul érzem magamat. De abban nem találjuk igazi vigasztalást. Mi az igazi vigasztalás? Az, hogy Krisztus meghalt érted. És Isten lát téged Krisztusban. És ő hű marad hozzád. Krisztus miatt. Krisztus igazságosan foglalkozik velem. Igazságosan ítélt fölöttem. És az ő ítélet, az ő harag Krisztusra van téve, és azért bocsájt meg az én bűnémet. Értitek? Ez, amit nekünk kell mondani, hirdetni a világ felé, hogy van megbocsájtás, van kegyelem, van tisztulás, és ez hitáltal van. De ez Krisztusban van, amikor megvalljuk a bűnöket. Istennek a szeretet nem csak egy üres szeretet, ami nincsen tartalma, az Istennek a szeretet az megbocsájtó szeretetet. Kegyelem. Krisztus miatt. És ha valaki ezt nem érti, akkor becsapja magát. Hátradől, Isten szeret engem, akkor minden rendben van. Nekem nem kell itt izgulni. Nincs lelkismert fúdás. Csinálhatok, amit akarok. Nem, legyen lelkismert fúdás a bűnvallomás előtt. De kereszt után ne legyen, mert ő megtisztít, megmos. És ez az, amit nekünk kell mondani valakinek, aki beleesett egy homoszexuális életbe, vagy a saját nemhez vonzódik, hogy Krisztusban van tisztítás. Krisztusban van megbocsájtás. Ugyanúgy, ha valaki a házasságon kívül lefeküdt valakivel, Krisztusnál van megbocsájtás. Krisztusban van újrakezdés. Hogyan viszonyulunk valakihez, aki szeretne szabadulni? Ez volt a tartalma. De hogyan mondjuk ezek a dolgokat? Ahogy mondtam az előbb, alázatosan, empátiával, és nem ítélettel. Isten ugyanúgy haragszik bárkinek a bűn, aki a pornográfiát néz. Nem vagyunk jobb senkinél itt. Tehát, tudjunk azt látni, tapasztalni, hogy minden bűn ugyanúgy motoszkál bennünk. Minden vágy bennünk is motoszkál. Felismerted a bűnben magadban? Nem jó érzés. Ki szeret foglalkozni a saját bűnével? De tudod, mire vagy képes? Kicsit, hogy mondjam ezt? Már átélted azt a saját bűnén, hogy én olyan koszos vagyok, ugye? És ez a hozzáállás kell lépnünk bárkivel, aki küzd az ő saját bűnével, hogy én egy bűnös ember vagy, nem vagyok jobb. Nem vagyok jobb. Csak Krisztus vére az, amit megtisztít. És így tudunk elfogadni a másikat, és nem lenézni, vagy megítélni. Ahogy mondtam az előbb, neki szükség van barátokra. Mert egyedül nem tud változni. És a Biblia sokat beszél erről. A megszentelődés útja az a közösségi út. Te nem tudsz előre lépni a keresztény életben, ha nem vagy közösségben. És ez ugyanúgy, egy akivel szenved a saját nemhez való vonzodáshoz, ő nem tud változni nélküled. Szükség lesz rád. És még egy másik vers. Az 1. Korintus 6. Nem csak, vagy inkább azt mondom, hogy fel kell mutatni az Istennek a kegyelmét, és adni neki reményt, hogy ő tud változni. 1. Korintus 6, Pál felidézi ezek a korintusokat, ők milyenek voltak, mielőtt Krisztusban voltak. És ebben a versben, az 1. Korintus 6:9, ha jól tudom, ezt a verset már idéztünk, ezt a férfi szeplősítők, ez ugyanaz a szó, ami szerepelt a Római 1:27-ben. Ez a homoszexuális szó. De Pál azt mondja, hogy ilyenek voltatok, pedig némiek, de megmossattatottok, de megszenteltetek, de megigazítottatok az Úr Jézusnak nevében, és a mi Istenünk lelke által. Ezek az emberek azok voltak, de Jézus Krisztus vére megmosott őket. Ez a mi reményünk. Jézus Krisztus tud megváltoztatni. Igenis, tud megváltozni egy homoszexuális ember. És merjük felvállalni az igazságot, hogy igenis az Isten ítéletet tart a homoszexuális cselekedetre. Ebben a világban, amit a legfő érték a tolerancia, az elfogadás, és ez az egész homoszexuális nyomás, amit elindult 10-15 év ezelőtt, ez egyre nehezebb, egyre keményebb lesz. És nekünk, mint keresztények, igenis ellenünk kell állni. Lehet, hogy 10 év múlva betesznek valaki a börtönbe, aki ilyen előadást tart. Azt teljesen el tudom képzelni. Tehát merjük felválni az igazságot, beszéljünk az Isten kegyelméről, tároljunk fel az igazi reményt, és merjük empátiával és igazi elfogadást az emberekkel lenni. Elfogadás, hogy mi definálják azt a szót. Tehát ezzel szeretnénk befejezni, de hagyj kezdem, hogy van valakinek kérdése, mielőtt a kis csoportban meg fogtok beszélni a dolgokat. Tehát a két kérdés a kis csoportban, amit fogtok megbeszélni, mit mondasz valakinek, aki azt mondja, hogy így születtem? És mit mondasz valakinek, aki azt mondja, hogy meleg vagyok, és Isten szeret engem úgy, ahogy vagyok? Tehát nem csak mit fogsz mondani, hogyan fogod azt mondani. Jó? Beszéltek meg saját tapasztalatokat az életekben, de mielőtt kis csoportban vonulunk, hadd kérdezem, hogy van valakinek kérdése erről a témáról. Első előadásra, erről az előadásról. Csend van. Remélem, hogy felkavartam egy kis port. Szilvi? Igen. 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 Igen, és azért mégis úgy, hogy mi az, amit Isten megítél, a cselekedet vagy a gondolatot. És azért, ugye az első előadásban azzal kezdtem, és itt megy a vita, hogy mit jelent az, hogy szexuális orientáció. És a homoszexuális azt akarják mondani, hogy mindenki homoszexuális, aki vágyik az ő saját nemhez. És mi keresztény, mi azt mondjuk, hogy nem, ez a szexuális vágy a saját nemhez, az valamit alakult ki a gyerekkorunkban, és ez ugyanúgy bűn, mint ha valaki paráznál vágyik egy nőre. Mi azt mondjuk, mind a kettő bűn, de a Biblia is különbséget tesz, hanem Pál arra beszél, hogy ítéletet sújt Isten azokra, aki homoszexuális cselekedet vagy életstílusban élnek, és nem akarnak attól elfordulni. És én azt mondom, hogy ez a Bibliának a tanítása. Ha valaki azt mondja, hogy én ilyen vagyok, nem akarok változni, akkor azt is ki kell mondani, hogy ez az Isten ítélet alatt van. A gyakorlat, igen. Igen. Oké. Okay. Valaki más gondolat, vagy kérdés? Igen. Csak nem voltál itt az első eladásom. Igen. De genetikailag semmiképpen nem állapították meg, hogy, és ez, amit a média akarja elhitetni velünk, hogy genetikailag, de egy determinált lény vagy, mert így születtél. De lehet kérdezni keresztény tudósok itt Magyarországon, a Falus András, vagy a Glenn Harrelson a Angliában, vagy ha megnézed a Francis Collins, aki a Gene Project vezetője keresztény, ő is sokszor nyilatkozik erről, hogy nincs egy homoszexuális gén. Nincs. Egyet nincs. És ha az lenne, amit mondtam az előadásomban, ha lenne is, akkor a tudomány ne szóljon bele az etikában. Ha találnak egy olyan gén, amit egy fiú örökölt az apukájától, amit az apukája gyilkos volt, és ő ezt örökölt, neki van ugyanaz a gyilkos gén, akkor nem bíztatjuk meg, hogy akkor tessék, de determinált vagy, gyilkos leszel, nem tudok ellenállni. Nem, a tudomány meg kell állni, semleges kell maradni, és nem szólhat bele, hogy mi lesz az én értékem. Az én értékrendszerem az etikán múlik. Az én értékrendszerem a valláson múlik. Ez nem tudomány kérdés. De nem találtak semmi gént. És aki jobban ismer, valaki hozott nekem egy cikket erről, Falus András tartott egy előadás a fontos kérdéseknél a szabad szombaton, és végig beszámolt erről. Tehát ő ezzel foglalkozik, és én csak elmondtam most röviden, tömören a lényeget az ő előadásnak, amit ő tudományosan már alátámasztotta. Nincs egy homoszexuális gén.